Az állami számvevőszék elemzése szerint az elmúlt évtizedben dinamikusan bővült az e-kereskedelem részaránya Magyarországon, ugyanakkor az uniós szabályozások nem követték minden szempontból a fejlődés dinamikáját. A számvevőszék szakértői szerint az e-kereskedelem elterjedésével új online kereskedelmi gyakorlatok jelentek meg, amelyek gyakran megtévesztően igyekeznek befolyásolni a vásárlók döntéseit, ezért elengedhetetlen a fogyasztók adatvédelmi tudatossága. Az elemzésről Rozgonyi Ádám kérdezte Németh Erzsébetet, az állami számvevőszék felügyeleti vezetőjét.
De az elektronikus kereskedelem az folyamatosan erősödik, 10-15%-kal évente, azt mértük. Na most erre még rájött a pandémia időszaka, amikor hirtelen 35%-kal ugrott meg. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok olyan állampolgár kapcsolódott be az elkereskedelme, nem véletlenül mondjuk a lezárások azért be közrejátszottak, akik életükben először próbálkoztak ezzel a módszerrel valamit beszerezni. Az egész elkereskedelem egyébként egy olyan dolog, ami sokféle lehetőséget kínál, főleg akkor, amikor lezárások vannak, de azért ezzel a kihívások meg a veszélyek is növekedtek.
Mielőtt a veszélyekről beszélgetünk, ugye ez a mostani járványhelyzet is egy ugródeszkát jelenthet az elkereskedelem számára tehát?
Azt mértük, hogy még a korábbi növekedéshez képest is hatalmas ugrást jelentett, ez nagyon jól összhangban van avval, hogy amikor lezárások voltak, amikor nem lehetett étterembe menni, sőt boltokat is zártak be, akkor ez egy erős nyomás volt arra, hogy az emberek áttérjenek az elkereskedelemre, és ez jól kimutatható, illetve arra nagyon kíváncsiak voltunk, hogy amikor viszont a korlátozások megszűnnek, akkor van-e visszarendeződés. Azt láttuk, hogy enyhe visszarendeződés van, illetve azt is mértük, hogy az emberek mit gondolnak. Hát fele gondolta azt körülbelül, hogy ezentúl visszatérne az offline vásárláshoz, és körülbelül fele azt mondta, hogy továbbra is online szeretne vásárolni. Ugye valamennyi visszarendeződés azért biztos, hogy lesz. Tehát a fák nem nőnek az égig.
Igen, tehát az a tendencia akkor nem valószínűleg, hogy kitart mondjuk több éven át akár.
Valószínű, hogy szép lassú emelkedés azért lesz, főleg ha megtanuljuk azért kezelni ezt, de hát képzeljük el, amikor már nem otthon ülünk, vagy ha otthon is ülünk, és akkor már harmadik futár csönget be, és már negyedik csomagot bontjuk ki, és megállapítjuk, hogy nem egészen olyan, mint amit a képen láttunk. Tehát egy bizonyos határa azért van ennek a dolognak. Különösen érdekes, hogy egyébként főleg ruhaneműket vásároltak, cipőt, amit azért kiveszünk a csomagból és fölpróbálunk, nem biztos, hogy ugyanolyan szépek vagyunk benne, mint ami a képen látszott.
Igen, mert hogy milyen eszközei lehetnek a vásárlónak, hogyha online rendel, hogyha az megérkezett áruban mondjuk hibákat talál, vagy nem tetszik a termék, hogy visszaküldje azt, és vissza is veszik-e ténylegesen az áruházak, a kereskedők ezeket a termékeket? Mi a tapasztalat?
Mi azt néztük, hogy ezzel kapcsolatban megfelelő a szabályozás. Sokféle kihívás van, tehát adózási, közpénzügyi, dömpingárak, dömping, stb. De azok a szabályozások, amik a fogyasztóvédelmet jelentik, azok Magyarországon már megvannak, és általában a magyar hirdetők azok azért betartják. De azért azt is látnunk kell, hogy kinyílt hirtelen a világ. Bárhonnan rendelhetünk. És például az unió szabályozás már a dinamikus bővülés és a dinamikus kihívásokra azért nem tudott reagálni ennyi idő alatt, és így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy megvan a követelmény, de nem kizárólag olyan helyekről rendelünk, ahol egyébként ezt betartják, vagy be tudjuk egyébként nemzeti szinten tartatni.
Azért néhány jogszabályi változás idéntől is érvénybe lépett, ami a fogyasztóvédelmet érinti.
A fogyasztóvédelmi változásoknak az egyik legfontosabb része az adatvédelemre vonatkozó szabályozás, ez úgynevezett GDPR, amelyik nagyon szigorú, és ráadásul nemzetközi. Az nagyon fontos, hogy nemzetközi is legyen, hiszen a vásárlásaink azok átlépnek az ország határon, tehát ebből a szempontból fontos szabályozást látunk, és a visszaküldéssel, reklamációval kapcsolatos szabályozások is megvannak, csak hát nem biztos, hogy ezeket mindegyiket tudjuk egyébként érvényesíteni.
Mert azért buktatóból is van több egy online rendelés esetében. Mit láttak még esetleg az elemzés alapján? Melyek azok, amelyek előfordulnak itt a magyar fogyasztók esetében, és mire hívná fel a figyelmet ezzel kapcsolatban?
Azért a mi elemzésünk nagyon jó, erősen arra koncentrált, hogy egyébként az adóbevételek és a közpénzügyi helyzet szempontjából milyen kihívások vannak, nem csak a fogyasztók szempontjából vannak kihívások. Az az igazság, hogy megnéztük, én magam beírtam a Google-be szépen, hogy basketball shoes, vagyis angolul, hogy kosárlabda cipő, és 428 millió találat volt, elkezdtem nézegetni őket, mindegyik nagyon drága cipőket akart árulni angol nyelven. A világ különböző pontjairól, képek alapján. Azt is látjuk, hogy az emberek egyre több cipőt, meg ruhát, meg mindenféle ilyesmiket rendelnek. És ez bizony problémás. Egész egyszerűen csak a műfaj miatt. Aztán meg kell adniuk az adataikat, vagy egyszerűen csak a rendszer adatokat gyűjt, tehát engedélyezni kell az adatgyűjtést. Meg kell adni a kártyaadatokat például. És amire fölhívtuk a figyelmet, és erre külön elemzésünk is volt, az a gyógyszerrel kapcsolatos problémák, hogy az interneten keresztül olyan gyógyszereket lehet megrendelni, amelyeket Magyarországon receptre vagy receptre sem lehet kapni, és ezzel kapcsolatban most azért jött egy szigorítás, ezt még az elemzésünk nem érintette, de tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban van nagyon erős szigorítás, mert ez nagyon komoly problémát jelenthet. Még egy érdekes dolog, hogy kik azok, akik rendelnek. És azt látjuk, hogy a fiatal felnőttek és az egészen fiatalok, tehát 16 és 20-valahány év közöttiek legtöbb vásárlása online történik. És ez önmagában is probléma, mert nem biztos, hogy elég érettek ahhoz, hogyha online vásárolnak, akkor eléggé meggondolják azt, hogy telik-e rá, szükség van-e rá, stb. Tehát ilyen kockázatokat tudunk azonosítani. Mindenképpen azt vonjuk le tanulságként, hogy a jogszabályoknak ezt a dinamikus bővülést valamilyen módon kezelnie kell, de a vásárlóknak is tudatosnak kell lennie.
És azt egyébként lehet ellenőrizni, ellenőriztetni Magyarországról, tehát innét, hogy mondjuk Kínában egy webáruház hogyan jár el, vagy ezt lehet visszakeresni adatok alapján, hogy milyen gyakorlatot folytat, és ez szabályos-e?
Őszintén szólva, ezt nem elemeztük, tehát ilyen szinten nem tudom. Minden esetre egy fontos intézkedés volt, hogy a dömping áruknak a megjelenését korlátozta a jogszabály, illetve azt is korlátozta, hogy a magyar vásárlás után esetleg más valahol kell adózni, tehát az adózási kérdéseket is szabályozta, ami azt jelenti, hogy mégiscsak el tudjuk valamilyen módon érni ezt a bizonyos vásárlást. Egyébként azért az online vásárlásnak van többfajta előnye, például az, hogy a tranzakciók azért átláthatóbbak, mint amikor készpénzforgalom van. Tehát azért az, hogy valahonnan rendelek és honnan rendeltem, sokféle adat kerül azért egyébként a vásárlónak, vagy szükség esetben fogyasztóvédelemnek a birtokában.
Az előbbiekben használta a dömping áru kifejezést, ez alatt mit kell érteni?
A dömping ára az általában azt szokta jelenteni, hogy egy piaci versenyben az egyik szereplő akár a bekerülési költség alatt is árul valamit, és ezzel tulajdonképpen a piaci szereplőknek olyan kárt okoz, hogy ők kiesnek, és azután pedig meg tudja emelni az árakat. Tehát ez egy ilyen versenyjogi kategória, a dömping ár. Sokan azt mondhatjuk, hogy örülnek neki, hiszen az azt jelenti, hogy olcsó, de hosszabb távon ez a versenyt fogja csökkenteni. Az a célja.
És az állami számbevőszéknek egyébként ráhatása van, vagy befolyásolhatja, vagy ellenőrizheti ezen verseny szabályosságát, ennek a meglétét?
Tehát van a fogyasztóvédelem, amely foglalkozik ilyesmivel, illetve van a versenyhatóság, akiknek ez a feladatuk. Ezeket az intézményeket viszont az állami számvevőszék ellenőrizheti, hogy jól teszik-e a dolgukat. Tehát mi nem azt ellenőrizzük, hogy egy-egy esetben akkor most van-e valamilyen fajta jogszabálysértés, versenyjogi vagy egyéb jogi helyzet, hanem például azt tudjuk ellenőrizni, hogy a versenyhatóság az miképpen fogadja ezeket a panaszokat, hogyan vizsgálja ki, milyen módon szerez érvényt a versenyjogi szabályoknak, tehát magukat, az intézményeket tudjuk ellenőrizni.
Egyébként az elemzésben volt-e még valamely más egyébből fontos megállapítás?
Ami még talán érdekes, hogy azért Magyarországon, amikor hirtelen beütött ez a nagy járvány, meg lezárások, meg ilyesmi, akkor kiderült, hogy mennyire rendelkezünk interneteléréssel, számítógéppel, okostelefonnal és a többi. Ez ugye a digitális oktatásnál ez nagyon fontos kérdés volt. Sok probléma van még avval, hogy digitalizált eléggé a kis hazánk. De interneterélés szempontjából, széles sávú interneterélés szempontjából élen járunk, illetve, mint kiderült, valamilyen eszköze a magyarok 90%-ának azért van. Tehát azért itt nem csak arról van szó, hogy úristen, most akkor így vásároljak, vagy úgy vásároljak, hanem megvan-e hozzá az eszközöm. És ez a felfutás annak is köszönhető, hogy bizony az emberek, ha más nem, akkor a kapcsolattartásra, vagy akármire, de használják ezeket az eszközeket, tudják, hogyan kell használni. Nem biztos, hogy könnyen megy nekik, de azért működik a dolog.
Németh Erzsébetet, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Egyre több büntető fékezéssel összefüggő ügyet tárgyalnak a bíróságok Magyarországon. A járvány miatti bezártság okán a vezetők most sokkal indulatosabbak, így gyakoribbá vált a leckésztetés az utakon, amely szinte kivétel nélkül tetten érhető a büntető fékezéses ügyekben. Az Inforádiónak a Somogy megyei főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, a büntetőfékezés súlyos veszélyeztetési bűncselekmény, még abban az esetben is, ha nem történik sérülés vagy anyagi kár. Rozgonyi Ádám kérdezte Mónok Andreát.
Így, hogy büntetőfékezés a büntetőtörvénykönyvben nem található meg, azonban ez a fajta magatartás, ami akár valóban büntetőfékezés a szószoros értelmében, vagy egy letolás, az úttestről, ez a közlekedési bűncselekmények közül a közúti veszélyeztetés tényállásába illeszthető be. Tehát valóban nem ilyen néven szerepel, és ez csak egy része a közúti veszélyeztetésnek, de ebbe a tényállásba tartozik. Ez egyébként a büntető törvénykönyvben a 234. szakasz, és hogyha most nagyon pontos szeretnék lenni, akkor a tényállás az úgy hangzik, hogy a közúti veszélyeztetést az követi el, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton, avagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más, vagy mások életét, vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. Tehát ez az, ami ugye jogi nyelven gyakorlatilag a büntetőfékezést is jelenti, úgyhogy a törvény szerint az ebbe illeszthető be. És nyilván ez nagyon, nagyon szaknyelv volt, és több része is magyarázatra szorulhat. Kiindulhatunk onnan is, hogy ez miért is került bele a büntető törvénykönyvben, hogy milyennek a bűncselekménynek a jogi tárgya. A közúti közlekedés biztonságához, továbbá a közúti forgalomban közlekedő személyeknek a életének és testi épségének a védelméhez fűződő társadalmi értek. Tehát ezért van ez a fokozott büntetőjogi védelem. És ez nem egy új keletű dolog, tehát büntetőfékezés korábban is volt, és ehhez hasonló magatartások korábban is voltak, csak a forgalom megnövekedése, hogy ugye rengeteg autó van, a közlekedés az a napjaink részévé vált, a járművel való közlekedés, és a technikai fejlődés is lehetővé tette azt, hogy ezek az ügyek a látencia szintjéről olyan szintre emelkedhessenek, ahol eredményes bizonyítási eljárást lehet lefolytatni, és így az elkövető büntetőjogi felelősségét is meg lehet állapítani. Hogy ki követheti el ezt a bűncselekményt, itt a tettes, az csak járművezető lehet. Tehát aki a közlekedésben, járművezető, a közúti közlekedésben, hogy itt a közúti veszélyeztetésről beszélünk, részt vesz, és a tényállásban benne van, ugye úgy kezdődik, hogy aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével idézi elő azt a közvetlen veszélyhelyzetet, amit majd szintén kifejtek, hogy mi az, hogy közvetlen veszélyhelyzet. Tehát itt van egy szabályszegés, és ez kizárólag szándékos lehet. Tehát itt az elkövetőnek ismernie kell, hogy az adott közlekedési szituációban mi az előírt és betartandó közlekedési szabály, és ezt ő tudatosan egyáltalán nem követi, vagy éppen ellentétes magatartást tanúsít. És a közvetlen veszély pedig egy olyan veszély, ami lényegében az élet vagy testépség sérelmének reális lehetőségét hordozza magában, egy konkretizált veszély. Úgyhogy ez mind kell ahhoz, hogy igazából közúti veszélyeztetésről beszélhessünk, ugye, hogy hol követett közúton lehet elkövetni, illetőleg van ez a közforgalom elől el nem zárt magánút, ez mondjuk egy áruházi parkolót is magába foglalhat, tehát egy ilyen helyszínre is gondolhatunk, ha ezt látjuk a tényállásban. És egy KRESZ szabályt is fel tudnék még ide hívni, és ez kifejezetten a büntetőfékezéshez kapcsolódik, hogy a KRESZ-ben ezzel kapcsolatban annyi szerepel ez a 27. szakasz, hogy a jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak akkor szabad, ha ezt személy vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi. Tehát indokolatlanul csak úgy, mert nem tetszik, hogy a másik miért megy előttem lassabban, nem lehet. Úgyhogy ha a dogmatikai részét vagy a büntetőjogi részét, akkor azt gondolom, hogy ezt most így körüljártuk, úgyhogy ha a BTK-ba bele akarjuk ezt illeszteni, akkor ide lehet beilleszteni.
2020. október végén adta ki a Somogy megyei főügyészség a következő címmel a sajtóközleményét. Büntetőfékezés miatt állt fejre a szabályosan közlekedő autó. Az esetről
Igen.
egyébként videó is készült.
Erről fénytek készült, valóban volt ilyen eset.
Igen, és hogyha jól tudom, a balesetről a sértett mögött közlekedő autó tett bejelentést ebben
Igen.
az esetben. Hogyha kamerafelvétel készül, vagy bejelentés után indul bármilyen nyomozás, büntetőfékezés ügyében, mindkét esetben ugyanúgy felelősségre vonható valamiképpen az elkövető?
Hát amennyiben azonosítani lehet, és elmondom akkor ezt az esetet, amit tetszett említeni, jó, mivel itt nem volt kamera. Tehát ha van kamera, akkor elég egyértelműen rögzíti, hogy ugye ott a sértetti jármű előtt, vagy akár még mögött is, mi történik pontosan, milyen az a közlekedési szituáció, és ugye ott a sértett még hozzá tudja tenni a személyi részét is, akkor ott nagyon konkrétan meg lehet állapítani, hogy valóban indokolatlan volt-e, és miért volt indokolatlan az a közlekedési magatartás, amit ugye az elkövető tanúsított. Ebben az esetben, amikor ugye ez a 2020. januárjában történt az eset, ugye itt a kiinduló konfliktus abból adódott, hogy a sértett betartotta a 30 km/h sebességkorlátozást, és így a vádlotti jármű is egy lassabb haladásra kényszerült. És miután meg tudta előzni a vádlott ugye a sértett járművet, akkor többször is indokolatlanul fékezett, és az utolsó ilyen büntető fékezésnél a sértett már nem tudta az egyébként intenzíven fékezett járművét az úttesten tartani, lesodródott, és ugye a tetejére borulva állt meg. Tehát itt nem volt fedélzeti kamera, de a sértetnek volt annyi lélek jelenléte, illetőleg még arra is figyelt, hogy megjegyezte a rendszámot. És igen, a bejelentést azt egy mögöttük autózó vezető tette meg, aki mindezt végignézte, de mondjuk ő már elég messze volt ahhoz, hogy egy rendszámot pontosan ki tudjon venni, vagy éppen megjegyezze, vagy éppen arra figyeljen. Úgyhogy a kettejüknek a vallomásából sikerült még aznap azonosítani a járművet, illetőleg a vezetőjét is. Mivel gyakorlatilag ugyanúgy mondták el, hogy történtek ezek a befékezések, hogy ugye az fényképen is látszott, hogy mi volt a végkimenetele, hogy volt ott az autó, teljes mértékben lehetett rekonstruálni, hogy mi is történt, függetlenül attól, hogy egyébként ebben az ügyben a vádlott nem így mondta el, hogy mi történt. Úgyhogy nem feltétlenül kell fedélzeti kamera, de jó, hogyha van.
Minek lehet igazán visszatartó ereje, hogyha ítéletekben, a meghozott büntetésekben egyre szigorodik az, amit kap az elkövető, vagy hogyha pedig, ha nem is csak a büntetés, hanem az, hogy nagyobb figyelmet kapnak, így mondom, ezek az esetek, de hát mindezeknek visszatartó ereje együttesen?
Én nagyon remélem, hogy igen. Tehát nagyon sok ügyben tettünk már ilyen sajtóközleményt közzé. Volt, ahol videófelvételt is tudtunk csatolni, volt, ahol fényképfelvételt, de amikor egy ilyen képet lát a közvéleményben, aki ezekre az ügyekre figyelmet szentel, hogy ó, hát tényleg ott volt felborulva az a kocsi, vagy hogy esetleg beleérzi magát ott a videón szereplő sértetnek a helyébe, hogy éppen letolják az autóját, vagy éppen összeütköznek, vagy ugye volt olyan felvétel, ahol busz szerepelt, és ahogy ott az utasok, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de ilyen amplitudóként előre zuhantak és vissza, ugye az ütközés erejétől, tehát ez, én nagyon remélem, hogy aki esetleg ilyenre ragadtatná magát, akkor ezek a képek, ezek a felvételek eszébe jutnak, és nem fog ilyet csinálni. Igen, a másik pedig a szankcionálás. Tehát ezekben a híradásokban azt gondolom arra is kiemelt figyelmet fordítottunk, hogy elmondjuk azt, hogy ez egy büntet. Tehát ennek az alapesete is 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. És ez a fajta magatartás, ami teljesen indokolatlanul alkalmaznak a közlekedésben, hiszen közlekedésben ugyan leírva nincsen iratlan szabályként, de a bizalmi elvnek érvényesülnie kell, vagy érvényesülnie kellene. Hiszen ha én betartom a közlekedési szabályokat, akkor joggal várhatom el, hogy más is ezt tegye. És a szankciók kiszabásánál, ugye mondom, tehát 3 év szabadságvesztés az alapeset, és a minősített eseteknél így megyünk felfelé. 1-től 5, 2-től 8, ahol ugye az eredmény már egy súlyos testi sérülés, egy maradandó fogyatékosság, nehogy Isten halál, hiszen pont az ebben a nagyon, nagyon veszélyes, vagy ezért is a társadalomra veszélyessége magas, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mi fog történni. Tehát ül ott a sértettünk az autóba, betartja a szabályokat, közlekedik, és nem gondol arra, hogy a következő másodpercben teljesen indokolatlanul befékeznek előtte, vagy leszorítják az útról. Nem mindenki fog úgy reagálni, hogy igen, meg tudok állni, vagy intenzíven fékezek, és nem megyek neki a másiknak, hanem lehet, hogy félrerántja a kormányt, lehet, hogy össze fognak menni, mert nem úgy reagál, nem olyan a reakció ideje. Szóval nagyon könnyen bekövetkezhet nagyon súlyos eredmény is. És visszatérve a szankciókra, tehát amit például, amiről beszéltünk az előbb eset, ott jogerősen elítélték azóta az elkövetőt, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tettünk indítványt és járművezetéstől eltiltásra, ezeket is kapta. Segítségnyújtás elmulasztása is volt, tehát itt halmazati büntetést szabtak ki, 1 év 8 hónap börtönbüntetést kapott az illető 2 évre felfüggesztve, illetőleg 2 év 6 hónapra tiltották el a járművezetéstől, úgyhogy ez azért egy elég markáns dolog, azt gondolom egy elég súlyos büntetés egy ilyen ügyben akár. És ugye a járművezetéstől eltiltás, ami ugyancsak olyan büntetés ezekben az esetekben, ami nem mellőzhető. Tehát aki teljességgel semmibe veszi ezeket a közlekedési szabályokat, durván megsérti, az ne vezessen autót. És ez a büntetés, ez 1 hónaptól 10 évig szabható ki, de nyilvánvalóan itt nem a hónapokra kell gondolni, hanem itt inkább az évek felé kell, hogy menjen a gyakorlat, és megy is a gyakorlat. Tehát ezt már így ki is jelenthetem, hogy ez a gyakorlat, hogy itt nem 2 hónapra fogják elvenni a jogosítványt, hanem több időre.
Mónok Andreát, a Somogy megyei főügyészség helyettes szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Január 15-től a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárása alatt, vagy azt követően ideiglenesen blokkolhatja azokat a honlapokat, amelyek jogosulatlan pénzügyi tevékenységet népszerűsítenek, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
Életbe lépett a Magyar Nemzeti Bank mandátumáról szóló törvénynek a módosítása, amely alapján a jegybank a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleműködésével ideiglenesen hozzáférhetetlenné teheti jogosatlan pénzügyi tevékenységet végző, azt népszerűsítő internetes honlapokat. Ezt az intézkedést a Magyar Nemzeti Bank már a piacfelügyeleti vizsgálata során, tehát amikor áttekintjük, hogy itt valóban engedélybejelentés nélküli szolgáltatóról van szó, már ekkor megtehetjük, illetve, hogyha bebizonyosodik a jogsértés, akkor a vizsgálat lezárata után 1 évig tarthat ez a blokkolás, amit további 1 évvel, tehát összesen 2 évvel meghosszabbíthatunk.
Az MNB-nek milyen adatai vannak arra vonatkozóan, hogy sok ilyen illegális pénzügyi szolgáltató van, tevékenykedik, próbálja elérni az ügyfeleket?
2021-ben is a Magyar Nemzeti Bank több száz bejelentést kapott, illetve a hivatalból észlelt ilyen tevékenységet. Ez alapján 23 jogosulatlan szolgáltatóval magánszemélyek kapcsolatos vizsgálatot zártunk le csak a tavalyi évben, hiszen egy ügyre több bejelentés is érkezett. Ez azt jelenti, hogy sajnos folyamatosan előbukkannak ilyen zavarosban halászó szolgáltatók. Ezt a helyzetet, ezt a járványhelyzetet, hogy többet vannak az emberek számítógép előtt, nagyon sokan otthonról dolgoznak, ilyen módon megpróbálják időről időre kihasználni. Tehát a befektetők érdekének a védelmében, az illegális tevékenység kiszűrése érdekében azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre a bizonyos blokkolási lehetőségre, amit még egyszer kizárólag illegális pénzügyi tevékenység esetén rendelhet a Magyar Nemzeti Bank.
Az MNB célzottan vizsgálódik, hogy megtalálhatóak-e, felbukkannak-e ezek a pénzügyi szolgáltatók, illetve ugye reklámozzák-e magukat honlapokon keresztül, vagy pedig bejelentés alapján jár el ez alapján intézkedik.
Természetesen mind a két állítás igaz, hiszen a Magyar Nemzeti Banknak a üzleti megbízhatóság, illetve fogyasztóvédelmi felügyelési tevékenysége, amelyik a legális pénzügyi szereplőkre vonatkozik. Emellett a harmadik fő felügyelési tevékenységünk éppen a piac és a befektetők biztonsága érdekében az illegális szereplőknek a kiszűrése, tehát célzottan is keressük ezeket, van hirdetésfigyelő rendszerünk, illetve egyéb forrásokból is tájékozódunk. Emellett azonban nagyon-nagyon fontos a befektetőknek, az ügyfeleknek az észlelése is, hiszen idézőjelben lehetnek olyan szereplők, akik megpróbálnak a radar alatt repülni, és megpróbálnak egy viszonylag kisebb körben legalábbis először jogosatlan szolgáltatást nyújtani. Nagyon-nagyon fontos, hogy minél korábban kiszűrjük ezeket, megakadályozzuk a tevékenységüket, hiszen akkor tudjuk ezeknek a esetlegesen általuk elvett pénzeknek a forrását megtalálni és segíteni visszajuttatni a fogyasztóknak.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ügyfeleket veszíthetnek a kereskedők, ha nem biztosítják az elektronikus fizetés lehetőségét. Ez derül ki az OTP Bank felméréséből, amely szerint a tavalyi jogszabályváltozás jelentősen felgyorsította a kártyás fizetés térnyerését. A kutatás részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Kis Lászlót, az OTP Bank bankkártya elfogadási értékesítési vezetőjét.
Felgyorsult az elmúlt évben a kártyás fizetésnek a térhódítása Magyarországon, hiszen 2021. január 1-től jogszabály írja elő az online pénztárgépen rendelkező kereskedők számára az, hogy kötelező valamilyen elektronikus fizetést biztosítaniuk. Ez jellemzően Magyarországon inkább még a bankkártya elfogadást jelenti. Ezért így egy évvel, közel egy évvel a jogszabály bevezetést követően az OTP Bank megkérdezte a kártyahasználókat, kártyabirtokosokat, hogy ők hogy mit tapasztalnak. Következő válaszok születtek. Több mint feléjével fordult elő a válaszadóknak az, hogy bementek egy kereskedőhöz, próbáltak kártyával fizetni, nem tudtak, és ott is hagyták a terméket, és közel felét bosszantja az, hogyha nem tudnak kártyával fizetni egy üzletben. Így a megállapítható az, amit a jogszabályváltozás előtt is jeleztünk a kereskedőknek, hogy veszíthetnek ügyfeleket akkor, ha nem biztosítanak elektronikus fizetést. Ezt most meg is erősítették a kártyahasználók. Még egy érdekes tény, viszont pozitív változást tapasztaltak maguk a kártyabirtokosok azzal, hogy érezhető a jogszabálynak a pozitív hatása, tehát egyre több helyen tudnak kártyával fizetni.
Ugye kártyával fizetni egyszerűbb, nem kell ugye a pénzt, a valutát keresgélni, és hát valószínűleg, hogy nagyobb összegben áll rendelkezésre a bankkártyán összeg, mint éppen a pénztárcában. No de, a kártyás vásárlásnak van-e valamilyen tranzakciós költsége?
A kártyabirtokos számára nincsen, a kereskedők számára van, mi transzparens árazást szoktunk alkalmazni, ahol a kereskedők nyomon követhetik, hogy milyen díjtételek kerülnek felszámításra.
A pandémia hatása egyértelműen érzékelhető a fizetési mód megválasztásában?
Egyértelműen a pandémia az megváltoztatta a fizetési szokásainkat. Ugye a pandémia legelső szakaszában 2020-nak a tavaszi időszakában, amikor megtörténtek a lezárások, akkor egyértelműen azt láttuk, hogy átterelődött a forgalom a fizikai elfogadásról az online elfogadásra, és most itt 2021-ben is azt láttuk, hogy ezen a magas szinten meg is ragadt. Aztán azzal, hogy visszatért az élet fizikai elfogadókhoz, tovább nőtt a fizikai elfogadáson a kártyaforgalom, viszont magasabban maradt az online elfogadás a kártyaforgalmi penetrációban, és a Mastercard is készített erről egy elemzést a fizetési élmény riportjában. Ők hasonló dolgokat állapítottak meg, mint amit mi is a saját kutatási eredményeinkben. Az az érdekes, hogy maga az online vásárlás során a válaszadóknak a 10%-a találkozott olyannal, hogy a webshopban sem tudott például feltétlenül elektronikus úton fizetni. Pedig, amikor az ember webshopot választ, válaszadók alapján, akkor úgy válasz, hogy a top 5 kategóriában, mint legfontosabb kategóriában például benne van az, hogy tudnak-e kártyával fizetni. A másik hatása a pandémiának pedig a kafetéria változás. A jogszabályváltozás egyértelműen erősítette a kafetéria kártyák felhasználását, és itt azt látjuk, hogy a kafetéria elfogadás is jelentősen bővült Magyarországon.
Mennyire zökkenőmentes egyébként a szép kártya használata üzletekben?
A teljesen automatizált a folyamat, a termináljaink érzékelik azt, hogy szép kártyás vásárlás történt, annyi plusz mozzanatot igényel a terminál kezelőtől, hogy ki kell választani a zsebet, hogy melyik zsebből kívánja a kártyabirtokos kielégíteni a szolgáltatás vagy a vásárlás ellenértékét.
Kis Lászlót, az OTP Bank bankkártya elfogadási értékesítési vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
50%-os csökkenés tapasztalható az akciós árak szabálytalan feltüntetésében, számolt be az Inforádiónak az évvégi ellenőrzésekről az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Kalapos Mihály kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
Ugye a fogyasztóvédelmi hatóság évvégén is erőteljesen ellenőrizte mind a kereskedelmi szektort, és ezen belül pedig a karácsonyi vásárokat, adventi vásárokat, tehát a hagyományos üzleteken felül. Szerencsére az adventi vásárok tekintetében a kifogásolási arány minimális volt, ugyanis több mint 100 adventi vásárt tudtunk ellenőrizni a decemberi időszakban, sokszor társhatóságokkal együttműködve is, és mindössze 21-nél talált hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság, elsősorban az egységár, eladási ár feltüntetésével kapcsolatban, de voltak olyanok is, akik a mérleg hitelesítését felejtették el, tehát ezért kellett kifogásolni. És ugyanúgy a hagyományos kereskedelemben is, tehát a hagyományos üzletekben is az eladási árral, akciós árakkal kapcsolatos probléma fordult elő, ugyanis itt is 650 üzletet ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság ebben a téli, karácsonyi, szezonális időszakban. És az volt a jó hír, ugye kifejezetten figyeltünk arra, hogy az akciós árak feltüntetésére és milyen módon kerül sor a fogyasztók megfelelően tájékoztatásra kerülnek-e, hiszen 2022-től, tehát az idei év májusától az akciós árakat külön szabályoztuk, és a 2020-as évekhez képest, amikor 10% volt a kifogásolási arány, a tavalyi évben, tehát 2021-ben ez 5%-ra csökkent, tehát a felére csökkent az akciós árakkal kapcsolatos problémák, illetve trükközések száma.
De jellemzően mik a problémák itt?
Az eladási ár feltüntetésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy bruttó ár legyen feltüntetve, forint jól látható, az egységárak feltüntetésre kerüljenek. Akciós árak tekintetében pedig, hogyha nem kerül feltüntetésre pontosan a százalékos csökkentés mellett, az, hogy mennyi összeget kell fizetni a fogyasztónak, tehát hogyha bemegyünk egy üzletbe, és azt látjuk, hogy minden 70%-os, és az egyes termékek mellett nincsen ott, hogy mennyi az a leértékelt ár, tehát a fogyasztónak kell kiszámolni, akkor ez problémát okoz fogyasztóvédelmi szempontból, de a próbavásárlások során az is előfordult, hogy nem az akciós áron értékesítették a pénztárnál a terméket.
Ami engem még meglepett az évvégi ellenőrzéseknél, hogy ezek a karácsonyi égősorok mennyire áramütés és tűzveszélyesek voltak zömében, ugye?
Igen, ugye a fényfüzér ellenőrzés is már évek óta középpontban van természetesen a karácsonyi időszakban, illetve az azt megelőző időszakban, nem csak a kereskedelmi forgalomban, hanem a vámhatáron is azért, hogy ugye megállítsuk már a veszélyes termékeket, és ne jöjjön be az országba, de van, amikor ugye nem a magyar határon jönnek be ezek a termékek az unió területére, így Magyarországra is kerülnek veszélyes termékek. Ezek az ellenőrzések, a fogyasztóvédelmi ellenőrzések célzottak, tehát a fogyasztóvédelmi ellenőrök a polcokról azokat a termékeket igyekeznek levenni és beküldeni a laborunkba, a műszaki laborunkba, ahol ezek a vizsgálatok történnek, amelyek már ránézésre vagy feltételezhetően veszélyesnek bizonyulnak.
Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.